Mi történt, amikor a hódító arab törzsek megjelentek a mai Irak és Szíria területén, és összetalálkoztak a görög kulturális hátterű kereszténységgel?
Igen, ezt a kérdést a korábbiakban már némileg említettük, egyfajta mégpedig politikai aspektusból. Erről azonban más, mégpedig vallási és kulturális aspektusból is beszélni kell. Ugye először is azt kell tudni, hogy a félszigeten megjelenő muzulmánok azok kétféleképpen hódítottak, bocsánat, kétféleképpen léptek föl. Ha pogány településhez értek, akkor a hódításnak és a térítésnek az eszköze az volt, hogy körbevették az települést, és felszólították a lakosokat, hogy térjenek át az iszlámra. Ha ezt megtették, akkor béke volt, ha nem, akkor lemészárolták őket, tehát sok választásuk nem volt. Ezt nem tették meg a keresztényekkel, meg a zsidókkal, mert ők könyvbirtokosai voltak. Még ha az iszlám tanítása szerint is, úgy néveszük, hogy a Biblia, tehát akár az Ószövetség, akár az Új Szövetség nem tartalmaz mást, mint csak azt az ős kinyilatkoztatást, amit Isten Ábrahámnak adott, de sajnálatos módon a zsidók is, meg a keresztények is ezt a kinyilatkoztatást meghamisították. Ugye erre az iszlámnak több bizonyítéka is van, például a kokáért, hogyha az Isten adott egy kinyilatkoztatást Ábrahámnak, akkor az miért görögül van? Hogyha adott neki egyet, akkor miért van 4 evangélium? És egyéb ilyen gyanús körülményekre rámutattak, ami mind azt mutatja, hogy itt meg van hamisítva a vallás. Tehát még ha meg is hamisították az ábrahámi kinyilatkoztatást, de gyakorlatilag ők is ábrahámi kinyilatkoztatást kaptak, ami tisztán eredeti formájában az iszlám őrzött meg. Tehát ez az alapvető tanítás. Tehát miután így, ha nem is teljesen tisztességesen, de mégis megőriztek valamit az ábrahámi kinyilatkoztatásból, ezért zimmi státusba kerültek, alávetett státusba, de megtűrték őket az iszlámon belül. Későbbiekben ugyancsak ilyen könyvbirtokosának minősültek Irán területén a zoroasztriánusok, de az ő státusuk nem volt olyan egyértelmű, sokszor eretnek megtartották őket, ugye a zindik szó tulajdonképpen ezekre vonatkozik, és a zindik az a par excellence eretneket jelentette az iszlám világában. Tehát tulajdonképpen a keresztények és a szíriai területen is, meg Irak területén is a lakosság nagy része keresztény volt, a keresztények ilyen módon részévé váltak a területükön létrejövő muszlim birodalomnak.
Említette professzor úr ezt az új státuszt, a zimmi státuszt. Hogyan fogadták a keresztények ezt az új státuszt?
Ugye hát kétféleképpen fogadták, az egyik a beletörődés volt. Elfogadták, mert más nem tehettek, és próbálták megőrizni belső életüket. Hozzá kell tennem, hogy ezt a belső életüket mind a mai napig őrzik, és a belső életet néha olyan formába kell elképzelni, hogy ezt ha keleten jár az ember, akkor építészetileg is látja. Például Jeruzsálemben egyszer meglátogattam az örmény templomot. Az örmény közösség az a városnak egy jó részét elfoglalja, térképen lehet látni, hogy mekkora részét. Azt magas fal veszi körül, és egy vaskapu van rajta. Ha az ember bemegy, akkor egy örmény város részbe találja magát, de a kaput bármikor be lehet csukni. Azon belül aztán örményül beszélnek, örmény templom van, örmény kegytárgyakat árusítanak, és itt tovább. Damaszkuszban magában is így van, hogy a keresztény templomok mellett sokszor ott van egy magas fallal övezett terület, amelyeknek egy vaskapuja van, és a keresztények vasárnap a mise után oda bemennek, és egymás között vannak, ott van a vasárnapi iskola a gyerekeknek, és itt tovább. Tehát ugye a házasságot a keresztény szabályok szerint kötik, ha mit tudom én, szírnyelvű a közösség, mind a mai napig élnek ezek a szírnyelvű közösségek, akkor ott tanulják a szírnyelvet a vasárnapi iskolába, szírnyelven oktatják őket, aztán utána hétköznap járnak az arab iskolába. Tehát elfogadták ezt a státust, az alávetett státust és a magasabb adót. Voltak azonban mások is, példának okáért a már említett Lahmida keresztények. Tehát Lahmidáknak Híra volt a fővárosa, a mostani Kúfától délre. A hírai püspök írt a konstantinápolyi pátriárkának, még akkor, amikor ugye az iszlám nem hódította meg a területet, írt a konstantinápolyi pátriárkának egy levelet, amelyben azt kérte tőle, hogy pontosabban azt írta le a levélbe, hogy mi nyámbor emberek vagyunk. Mi nem szeretnénk az isteni parancsokkal ellentétbe kerülni. Szeretnénk a vallás parancsai szerint élni. De ezt, hogy van egy Isten, abban van
három személy, két természet. Ezt mi nem értjük, és hol az egyik eredménységbe, hol a másikba esünk. Úgyhogy lenne szíves a konstantinápolyi püspök, vagy bocsánat, pátriárka nekik engedélyezni, hogy higgyenek abba, hogy egy Isten van, ezt kell csinálni, és kész, többet ne kívánjanak tőlük, mert ők jámbor, pásztorok, írástudatlan emberek, ők ebben nem ismerik ki magukat. Ugye jött vissza a levél a konstantinápolyi pátriárkától, vagy nem? Tessék csak nyugodtan úgy hívni mindent, ahogy az elő van írva. Zárójelben megjegyzem, ahogy ezt a bonyolult görög filozófiai tanítások alapján a teológusok kidolgozták, de hát ugye szerencsétlen pásztorokon, írástudatlan pásztorokon akarták behajtani. Ugye mi történt, amikor megjött az iszlám? Mit hirdetett? Van egy Isten. Azt mondja, hogy ezt csináltok, azt csináltok, azt csináltok. Pontosan azt csinálta, amit ők kértek a konstantinápolyi pátriárkától. Ráadásul kevesebb adót kértek. Persze, hogy áttértek az iszlámra. Uh-huh. Ugye ráadásul a kereszténység eleinte egy szeretett közösség volt. Tehát a keresztény közösség a római birodalomban minden egyes keresztény hívőről gondoskodott. Kiváltották őket a rabszolgasorsból, támogatták őket a kereskedelmi útjaikon, a vállalkozásaikban, és így tovább. Erre az időre a kereszténység már kezdett megváltozni. Kezdett egy feudális egyházzá változni, ahol a püspök nem jó pásztora, hanem följebb valója volt a keresztény közösségnek. Ugye, ahol állandóan tekergették az embereknek a fülét, hogyha valamiféle olyan teológiai hibát követtek el, amelyeket át se láttak, mert írásolvastás tudatlanok voltak. Tehát tulajdonképpen ebből az örökös megvetett státusból az, hogy mi beszélünk egy sémi nyelvet, de az urak nyelve az a görög, hogy adót kell fizetni, hogy állandóan valami bajuk van velünk, hogy eretnekek vagyunk, hogy itt olyanokat mondanak nekünk, amiket mi meg se értünk, és büntetnek minket, ha eltévesztjük. Ebből egy pillanat alatt meg lehetett szabadulni, ha áttértek az iszlámra, és belekerültek az iszlámnak a szociális rendszerébe, amelyik akkor már nem volt meg a kereszténység körében. Nagyon sokan áttértek. És voltak olyanok, akik aztán idővel, szépen lassan, vegyes házasságok révén, ugyanis az iszlám azt mondja, hogy ugye az apa vallását kell a gyereknek követni. Következésképp muzulmán nő nem mehet keresztény férfihoz hozzá, nehogy a gyerekek keresztények legyenek, viszont keresztény nőt muzulmán feleségül vehet, mert természetesen a gyerekek akkor muzulmánok lesznek. Tehát házasságok révén, a karrier lehetőségek révén szép lassan korrumpálódott a társadalom, és egyre inkább, egyre nagyobb méretekbe átért az iszlámra.
Milyen változást hozott a valóságban az iszlám tanításában a keresztények áttérése? Hogyan reagált erre
a jelenségre? A keresztények áttérése azt jelentette, hogy azokat a problémákat, azokat a teológiai problémákat, amelyeket vitattak keresztényként, azokat átvitték magukkal az iszlámba is. Tehát a IV. Században folyt a keresztényeknél a krisztológiai vita. Tehát ugye tudjuk azt, hogy a Krisztusnak az isteni és az emberi természetéből fakadóan, és Jézus Krisztusnak személyesen, ahol mind a kettő jelen volt, rengeteg probléma adódott. Probléma adott a Szent Háromságból, hogy az most egy Isten vagy három Isten, hogy az isteni tulajdonságokat hogyan kell értelmezni, stb. Ezeket többé-kevésbé a IV. Században, tehát a 300-as években a keresztények lezárták, de amikor nem sokkal ezek után átértek az iszlámra, akkor hozták magukkal ezt a problémát, és a görög filozófiai ismereteket is bizonyos értelemben, és az iszlámba is felvetettek olyan kérdéseket, amelyek addig a jámbor hívőknek meg se fordult az agyába. Uh-huh. Például ugye mindjárt az első szúra azt mondja, hogy az a legismertebb ima szöveg, az első szúra egy rövid kis szúra, hogy nászirától musztakim. Sziráttal az inánhamta, lehim valáda lín. Tehát, hogy vezess minket az egyenes úton, azon az úton, amelyiken azokat vezeted, akiket kedvelsz és szeretsz, és nem pedig a tévegők útján. Na most, mi az én felelősségem, hogyha engem vagy vezet Allah, vagy nem vezet? Tehát felelős vagyok én akkor, hogyha nem találom az egyenes utat. Ráadásul nagyon sok olyan passzus volt a Koránban, amelyik azt mondja, hogy Isten tévútra vezeti azt, akit akar. Akkor most milyen címen kérre itt a számon bármit a túlvilágon, hogyha igazságos, holott nem én követtem el a hibát. Tehát ugye fölmerültek ezek a kérdések, hogy mit jelent a bűn. Tehát én bűnözöm, vagy pedig Allah vezet engem a bűnös úton. Hogy lehet ebből ki kecmeregni? Ugye a másik pedig az, hogy ha Allah bölcs, és a bölcsessége örök, akkor az egy külön létező? vagy pedig hogyan kell érteni ezt, hogyan kell az örök igazságosságát, az is egy külön létező. Tehát fölmerültek olyan problémák, amelyek a jámbor híveknek meg se fordult az agyába, de a görög filozófiával megfertőzött keresztények, akik átértek az iszlámra, elkezdték ugyanezeket a problémákat vizsgálni a Koránban. És csak a görög filozófia segítségével tudtak rá válaszokat adni, vagy válaszokat megfogalmazni. Tehát például ugye a bűnök esetében, hogy Allah teremti meg a bűnöket, Allah teremti meg a rosszat is, és akkor milyen címen ítél el engem. Egy egész bonyolult rendszer találtak ki, miszerint Allah megteremti a bűnös cselekedeteket is, meg megteremti a jó cselekedeteket is, de én vagyok az, aki választ. Tehát ugye a szabad akaratom nem abba nyilvánul meg, hogy, mert ugye a szabad akarat kell ahhoz, hogy büntethető legyek. Nem abba nyilvánul meg, hogy ezt csinálom, vagy azt csinálom, hanem abban nyilvánul meg, hogy az Allah által megteremtett rossz, vagy jó cselekedettek közül melyiket szerzem meg magamnak, hogy ez a kaszmat megszerezni magának. Tehát én egy készletből válogatok, és nem pedig bennem teremtődnek meg ezek a cselekedetek. Ami egy komplikált okoskodás, és azt kell mondanom, hogy ennek következtében ez az iszlám világán belül csak korlátozottan terjedt el a racionális teológia, mert ezt a jámbor hívek nem fogják föl. Tehát ott is nagyon sok tinta és vér folyt körül, hogy ezeket a kérdéseket tisztázták. Ugye ez volt az egyik következménye, tehát az, hogy létrejött a racionális teológia, amely teljesen idegen az iszlámnak a szellemétől. Másrésztről, hogy amikor a keresztények és a muzulmánok összetalálkoztak, akkor egy polémia kezdődött a kettő között, de nem egymással polemizáltak, mert azt valószínűleg ők is tudták, hogy senkit nem lehet meggyőzni semmiről sem. Ha valaki emocionálisan, tehát érzelmileg valahol elkötelezte magát, akkor nem lehet meggyőzni az ellenkezőjéről, de viszont a saját közösséget védeni kell. Ennek következtében ők azt csinálták a keresztények is, meg a muzulmánok is, ugye mert a hívek azért egymás közt beszélgettek ezekről a kérdésekről, sőt, mi több, a teológusok is ismerték egymás teológiáját, ahogy ez kiderül a különböző írott művekből. Tehát a muzulmánok elég jól ismerték, ha nem is teljes alapossággal a keresztény tanítást, és fordítva. Hogy a saját közössége felé fordult mindenki. Tehát én emlékszem rá, hogy egyszer fiatal koromban, gimnazista koromban Tabon voltam nyáron a nagybátyámnál, és akkor valamilyen szekta térített éppen arra, és a vasárnapi prédikációt a pap arra felította, hogy ha ezt mondják, akkor erre ez a válaszunk, ha azt mondják, az a válaszunk. Tehát a saját közösségét fölkészítette a hittérítőkkel szemben való vitatkozásra. Ezt csinálták annak idején a keresztények is az iszlám világában, hogy a saját közösséget fölkészítették a keresztény válaszokra, és itt ennek következtében voltak ilyen vitatémák, ugye Jézusnak az emberi és az isteni természete, Szent Háromság, stb. És a muzulmánok is fölkészítették a muzulmánokat, és egy nagyon érdekes vita irodalom kerekedett ebből, nagyon sok értékes munkával, hogy más nem mondjak, ugye a nesztoriánusoknál Nestorius püspök még nem érkezett meg a zsinatra, amikor az ellenlábasa, alexandriai püspök, már elítéltette, sőt, mint a Nestorius hívei sem érkeztek meg, tehát még meg se kezdődött gyakorlatilag a zsinat, amikor az alexandriai vetélytársa elítéltette a tanításokat, megkapta a jogot, hogy a Nestorius összes művét elégesse. Tehát tulajdonképpen görög forrásokból mi nem tudjuk, hogy mit tanított Nestorius, csak legfeljebb ennek a derék alexandriai püspöknek a vitairataiból, amelyekben alaposan preparálta Nestorius tanítását, úgyhogy meg tudja őket cáfolni. Viszont miután elmenekültek a nesztoriánusok az iráni területre, iráni területet aztán ugye elfoglalták a muzulmánok, és a nesztoriánus keresztények ilyen polémiába keveredtek a muszlimokkal, leírták ők is a saját teológiai tanításukat. Tehát a nesztoriánus teológiát mi arab forrásokból ismerjük, teljesen mást mondanak az arab források, mint amit a görög források állítanak arról, hogy mit tanítottak a nesztoriánusok, aminek az alapján mind a mai napig elítélik a nesztoriánusokat. Én lefordítottam németre az egyik ilyen nesztoriánus teológiai könyvet, és most másokat is tanulmányozok, és nyugodtan mondhatom, abszolút tisztességes ortodox tanításuk volt. Tehát kár volt őket elüldözni. Ez egy hatalmi harc volt, és nem pedig teológiai. Tehát egy borzasztó érdekes vallási vitairodalmat hozott létre ez a ez a vetélkedés a muszlimok és a keresztények között, amelyikben módszertant is nagyon sokat tanultak el a muzulmánok. Tehát azt, hogy hogyan és miként érvelünk. És a harmadik legérdekesebb dolog az volt, hogy ha valaki elolvassa a példának okáért az Ószövetségnek az elejét, a genezist. Kezdetben teremtette az Isten az eget és a földet, és az ég és a föld puszta volt, és üres, és. Tehát így megy a szöveg, sehol egy pont egészen a fejezet végéig. Ugyanígy írtak az arabok is. Tehát, hogy ez és ez történt, és ez és ez történt, és ez és ez történt, és aztán egyszerűen csak nincs vége, csak ahol a könyv véget ér, vagy a fejezet véget ér, ott van vége a mondatnak, ott van egy pont. Tehát amikor én annak idején tanultam arabul, és próbáltam a latin nyelven megtanult módszerekkel megfejteni, hogy hol az alany, hol az állítmány, és akkor próbáljuk fölfejteni a mondatot, nem sikerült. Nem tudtam lefordítani a mondatokat. A mostani arab nyelv teljesen más. Miért? Mert a keresztények, akik hozták magukkal a görögös műveltséget, azok fölé és alárendelő mellékmondatokba gondolkodtak, és véges mondatokba. Tehát kolónokba gondolkodtak, és annak az alegységeibe. Tehát átalakult teljesen az arab nyelv. Tehát az úgynevezett közép-arab, amelyiknek a nyelvtanát egy Joshua Blau nevezető izraeli tudós írta meg, aki valami egészen rémséges magyar akcentussal beszéli az arabot, és tanította az izraeli fiatalokat magyar akcentussal arabul beszélni. Tehát Joshua Blau ezt megírta, hogy hogyan és miként történt meg az, hogy amikor az azonos problémákat látva a keresztény szerzők elkezdtek a görög és a szír helyet arabul írni, azért írtak arabul részben, hogy az arabul tudó híveiket megőrizzék, részben pedig azért, hogy indirekte mintát mutassanak a muszlim teológusoknak arra, hogy mi ezt a problémát így oldottuk meg, akkor ezt az arab nyelvet nem úgy írták, nem úgy művelték, ahogy a tőzsdőkeres arabok, mellé rendelt mellékmondatokba, hanem az indoeurópai nyelvek mintájára fölé alárendelt mellékmondatokba, véges mondatokba, tehát átalakult az arab nyelv. És azon az arab nyelv, amit manapság beszélünk, tehát amikben ugyanúgy mondatok vannak, mint ahogy a magyarba, vagy a németbe, vagy az angolba, ez az arab nyelv tulajdonképpen a keresztényeknek köszönhető. Annak, hogy arabul nem jól tudó emberek a saját nyelvi műveltségükhöz idomították az arab nyelvet, amit addig teljesen más szellemben műveltek, és mondom, az a más szellem az a sémi nyelvekben megvolt, tehát hogyha nem arab nyelvű szöveget olvasunk, hanem bibliai héber szöveget, vagy ugariti szöveget, akkor ugyanebben találkozunk, ugyanebben a jelenséggel. Tehát a nyelv maga is megváltozott. Azaz magyarul a kereszténység az beépült kulturálisan az mai arab kultúrába, még akkor is, hogyha az iszlám nem hajlandó elismerni mindazokat az értékeket, amelyeket a keresztény kisebbségtől kaptak, ha nem hajlandó elismerni azt, hogy ők átvettek máshonnan kulturális javakat, hanem mindent avval magyaráz, hogy egyenesen Allah kinyilatkoztatásából Allah bocsátotta le rájuk a földre. Tehát mondom, ha mindezt tagadják, akkor is, hogyha valaki pártatlanul vizsgálja a mai arab kultúrát, akkor egyszerűen lépten nyomon beleütközik a keresztény szubsztrátumnak a nyomaiban.
Tehát gyakorlatilag kijelenthetjük, hogy a keresztények áttérése az iszlám tanításban egy nagyon erős fejlődést hozott, mind műveltségi, mind kulturális, mind nyelvi értelemben.
Igen. Mostanában engem például az is foglalkoztat, hogy a görögöknél, ugye is ez a rétoriskoláknak volt a lényege, hogy egyfajta műveltségi kánont hoztak létre, és azt úgy nevezték, hogy paideia. Tehát aki ezen a műveltségi kánonon ment keresztül, ugye ugye a rétoriskolába az végezhetett, és ugye minden keresztény egyházatja például, aki írt, az mind átment ezen a rétoriskolai képzettségen, és ennek a görög paideiának volt a birtokos. Ugye a paidei az a nevelés, tehát azt jelenti, a paideu görögül a görög nyelvtankönyvekben a mintapélda, tehát a ragozási mintapélda azt jelenti, hogy nevelek. Ugye ez a paideia. És megszületett ebben a korszakban, ugye a világi műveltség területén az adab, amit manapság irodalomnak szoktak értelmezni, de az adab mást jelent. Az adab, hogyha azt mondjuk egy ember, hogy adab, az azt jelenti, hogy művelt, tanult, udvarias, stb. Tehát az adab egyfajta műveltséget jelent, tehát majdhogy nem ugyanaz a jelentése, mint a paideiának. Tehát azok a muzulmánok, akik ugye kapcsolatba kerültek a görögös műveltségű keresztényekkel, azok egy világirodalmat is létrehoztak, amely világirodalomban a műveltségnek, tehát annak a műveltségnek, amiben egy muzulmánnak részesülnie kell, hogyha ha magasabbra tör, a kereteit lefektették. Mm-hmm. És ennek az adabnak az elemei, azok nagyon sokszor görögök voltak. Tehát, ha más nem mondok, ugye Isztambulban találtam egy kéziratot, azt ki is adtam, ez a legelső arab nyelvű prózai munka. Ezt görögből fordították, egy állítólagos levelezés Arisztotelész és Nagy Sándor között. Ez az első arab prózai munka. Tehát egy görögből fordított munka. És ebben benne van egy praktikus filozófia, egy teoretikus filozófia és egy logikai előképzés. Ugye egy teljes világkép, a világnak a leírása, hogy hogyan nézett ki a világ. Na most természetesen azt nem lehet mondani, hogy az adab az maga a görög műveltségnek lett volna a folytatása, mert aztán rengeteg arab író elkezdett írni, de ugyanígy moralizáltak, stb. Az adabnak a lényege az volt, hogy szórakoztatva tanít. Uh-huh. Tehát tanítani akart. Nem szép irodalom volt. Tehát, bár mondom, az adab manapság irodalmat jelent, és különböző regényírók, például a Nobel-díjas Najib Mahfouz és egyébként értjük manapság alatta, de eredetileg az adab nem ezt jelentette, hanem egy tanítva, egy szórakoztatva tanító irodalmat, amelyikben az erkölcsnek az alapelveit, a viselkedésnek az alapelveit, a világlátásnak az alapelveit írták le, és ezekből a keresztény rétoriskolákból jövő inspirációra történhetett. Na most hát természetesen ugye ez is olyan, amit manapság egy muzulmánnak, ha fölemlegetünk, hogy ugye görögök irányából jött, akkor hevesen elkezdi tagadni. Tehát ők szégyellik ezt a hagyományt, megtagadják, nem hajlandók elismerni, pedig enélkül voltak éppen a mai arab világ kultúrája nem igen érthető meg a maga teljességével. Természetesen van neki egy igen erős muszlim összetevője, és az döntő fontosságú, de az inspirációt, az indulást ebből az irányból kapták.
A korabeli muzulmánok egyébként hogyan tekintettek a keresztényekre?
A korabeli keresztények erre társadalmilag, mint megvetett státusú emberekre tekintettek. Ezt egyébként hozzá kell tennem, hogy ez megmaradt egészen végig. Uh-huh. Tehát tulajdonképpen az első világháborúig a török hadseregben, már pedig ugye a török hadsereg, tehát az oszmán birodalomnak a határa az egészen Algériának a nyugati végéig ment. Tehát csak Marokkó nem tartozott hozzá. Irán nem tartozott hozzá, és az iráni érdekszféra, és az arab világból csak Marokkó nem, az összes többi ez az oszmán birodalomnak a része volt. Az oszmán hadseregbe keresztény nem léphetett bele. Mert ugye azt mondták, hogy ha keresztény katona lesz, és netán jól megállja a helyét, akkor előbb-utóbb tiszt lesz. Ha tiszt lesz, akkor parancsolni fog. Mm-hmm. Kinek? Muzulmán katonáknak. Az mm-hmm. pedig nem történhet meg. Mm-hmm. Tehát nem engedték meg azt, hogy keresztény belépjen a hadseregbe. Keresztény muzulmánnak nem parancsolhatott. Uh-huh. Ugyanakkor a keresztény vallást nagyra tartották abban az értelemben, hogy nehéz vele vitatkozni. Ugyanis érezték az intellektuális fölényét. Uh-huh. Tehát azt a bizonyos görög hátteret, amelyekhez ők próbáltak fölnőni a filozófusaik révén, de a filozófusaik se váltak a muzulmán világnak az integráns részévé. Mindig egy kicsit kilóptak belőle, mindig körüllengte őket az eretnekségnek a gyanúja. Ugye a mantik, azaz a logikát jelenti az arabul. Ugye van egy ilyen mondás, hogy manta mantakat az andaka. Tehát aki a logikát műveli, az eretnek. Ugye az indik, az előbb említettem az indiket, ugye, mint az avesztának a hívei. Manta mantakat az andaka. Tehát körüllengte őket az eretnekségnek a vágya, de a keresztényeket, akiket mondom, eretnek voltuk miatt, tehát meghamisították az isteni kinyilatkoztatást, stb. Megvetették őket, társadalmilag alacsonyabb rendűek voltak. A vitában tudták azt, hogy a keresztény teológusokkal borzasztó nehéz, mert rettentő mód fölkészültek, tehát bizonyos értelemben tartottak tőlük. Ugyanakkor mai arab világban beszélve különböző arab férfiakkal, ugye, azt mondják, hogy ugye a keresztényeknek van valamiféle nimbusza az arab világban, mert tartják az ígéretüket, megbízhatóak. Uh-huh. Tehát van egy erkölcsi alap, amelyik az iszlám világában nincs meg, és bár továbbra is fönntartásaik vannak, meg elutasítják. Ennek ellenére magánéletben nagyon sokszor elismerik, hogy egy keresztény kollégában jobban meg lehet bízni, mint egy muzulmán kollégában.
Szombatesti beszélgetés című műsorunkat hallották, az iszlám vallása és kultúrája. Maróth Miklós professzorúrral Zalányi Viktória beszélgetett.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.